Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, advent második vasárnapján, Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket, a 84. Zsoltár első versének az éneklésével. A 84. Zsoltárnak az első versét énekeljük, amely így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 301-es számú dicséretet énekeljük. A 301-es számú dicséret mind a 8 versét. Az első vers így kezdődik: új világosság jelenik.
Thank you.
Ülve maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
124. kérdés. Mi a harmadik kérés? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azaz, add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellenmondás nélkül. És így mindenki oly készségesen és híven betöltse a maga tisztét és hivatását, mint az angyalok a mennyben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 22. részben, az első 21 versben így. Férfiak, testvérek és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok, a kilikiai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma ti minnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől leveleket is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az ott levőket is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy amikor uton voltam, és Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy, Uram? És ő így szólt hozzám. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor. Mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten elrendelt, hogy megtedd. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem levők kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám. Elém állt és így szólt. Testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem. Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt, arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, s a templomban imádkoztam, révületbe estem, és láttam őt, aki azt mondta nekem, siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonyságtételedet. Én így szóltam, Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő ezt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Itt van előttünk egy embernek az élet története. Hallottuk, mi történt Saullal, hogyan változott meg az ő élete, az ő hite, hogyan lett a tiéd. Urunk, itt van a magunk élet története is. Mi is tudnánk mesélni, mondani, mi volt eddig az életünkben. Mik voltak azok a dolgok, amikre örömmel gondolunk, hálaadással, és mik azok, amik nehézségek, küzdelmek, próbatételek, gyász, betegség, szomorúság. Tudnánk előtted kiönteni a mi lelkünket, és olyan jó lenne úgy gondolni mindenre, Urunk, úgy végig gondolni, hogy te közben ott voltál az életünkben, és mi ezt felfedezzük, a te kegyelmedet. Akár éppen akkor veled jártunk, téged követtünk, vagy mentünk oktalanul a magunk feje után, és tettük azt, amit mi jónak láttuk, függetlenül attól te mit gondolsz. Úrunk, köszönjük, hogy a te szereteteddel nem akkor jöttél felénk, amikor mi jókat tudtunk tenni, és jók akartunk lenni, hanem akkor, amikor te helyesnek láttad. Eljöttél, mikor betelt az idők teljessége, megjelentél testben, hogy értünk minden bűnünkért eleget tegyél. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a szereteted közlöd velünk vasárnapról vasárnapra és napról napra, hogy kegyelmeddel már akkor gondoltál ránk, amikor még nem is éltünk. És Urunk, ma eljöttünk ezen a vasárnapon te hozzád, életünknek egész történetével, reménységekkel és reménytelenségekkel, eljöttünk mindazokkal a dolgokkal, amik a szívünket nyomják, aggodalmakkal és félelmekkel, itt vagyunk te előtted, Urunk. Megvalljuk a bűneinket, megvalljuk a hiányosságainkat, hitünknek restségét is megvalljuk te előtted, Urunk. De mégis azzal a reménységgel, sőt, bizonyossággal, hogy a tieid vagyunk a te döntésed szerint. Kérünk, hogy így építs minket is most a hitben, vezess a hit útjára, tarts meg abban, és hadd kerüljünk hozzád egyre közelebb. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy szent lelkeddel áld meg mostani Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére énekléssel készüljünk, és ez az énekünk a 309. dicséretnek 3. és 4. versei lesznek. Nincsen saját dalalma, de könnyítésként elénekeltük előtte a 301-est végig, tehát már könnyebben fog menni. Tehát a 309. dicséret 3. és 4. versei, és közben szeretettel ajánlom, hogy Gabi nénivel majd ott ezen a ajtón a gyermekek a gyermek istentiszteletre menjenek, ahol a karácsonyra készülő történet mellett készülnek a szentesti gyermek műsorra is. A 309. dicséretnek a 3. verse így kezdődik, világosítsd meg elménket. Istennek igéjét a felolvasott ige szakasz alapján hirdetem, amelyből most külön is az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. részének 15. és 16. verseit újra olvasom. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Pál élettörténetének a részletét látjuk most, és ugye ez a részlet nem csak ez a beszéd, hanem ahogyan ide eljut. Érdekessége a dolognak, hogy itt az élettörténet vége felé azért még van néhány dolog hátra, ugye majd meg kell menteni az összeesküvés miatt, és később pedig a császárhoz fellebbezve Rómába került, tehát ez még előttünk van, a hajóút és minden egyéb, de ebben a pillanatban most az élet történetének a régebbi szakaszához a Jézussal való találkozásról beszél. Tehát valójában, ugye itt már a vége felé vagyunk az apostolok cselekedetéről írott könyvnek, de amit ő elmesél, az arról szól, hogy miért tartunk itt, hogy mi történt vele, hogy itt tartunk. Hát hogyha röviden megpróbálom röviden összefoglalni az eseményeket, Jézus kereszthalála és feltámadása után megjelent a tanítványoknak, majd pedig, amikor tőlük elbúcsúzott, akkor a Szent Lelket ígérte, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek, ugye az apostolok cselekedetéről írott könyve legelején, az első részben találjuk a mennybe menetelkor, szóval a Szent Lelkét ígérte a tanítványoknak, és valóban pünköstkor kitöltetett a Szent Lélek, és amikor kitöltetett, a tanítványok erőt kaptak, hogy azt, amit Jézus rájuk bizott, érdemes figyelni erre, tanúim lesztek, hogy tanúi is lettek Jézusnak az egész világon, de leginkább először Jeruzsálemben. A első gyülekezet, a keresztényeknek az első közössége, akiket még akkor ugyan nem úgy hívtak, vagy nem tudom, hogy hívtak egyáltalán, mert később majd Antiókiában kezdik el keresztyénnek nevezni Jézus követőit, szóval először Jeruzsálemben alakult meg ez a közösség, és ez a közösség nagyon hasonlított a miénkre. Hát nem abban, mert ott csak zsidók voltak, és az apostolok vezették, hozzájuk nem merném mérni magam, szóval semmiképpen, viszont abban nagyon hasonlított, hogy ugyanazok a dolgok történtek. Volt apostoli tanítás, apostolok bizonyságtétele, nekünk az itt van a Szentírásban most már leírva. Volt imádság, mi is imádkozunk önmagunkért, másokért, a gyülekezetért, az evangéliumért, a testvérekért, meg a hitetlenekért is, meg a sok mindenért. Volt benne, hogy megtörték a kenyeret, hát az istentiszteletnek, vagy a keresztény életnek az egyik legfontosabb mozzanata, hogy úrvacsorázunk, az Úr asztalához járulunk. Szinte minden ezért történik, minden ezt készíti elő, ezért keresztelünk gyerekeket és felnőtteket, ezért konfirmálunk gyerekeket és felnőtteket, hogy megismerve és vallást téve oda mehessenek az Úr vacsorához, hogy részesedhessenek abban, ami emlékeztet bennünket arra, hogy Isten szeretete kiáradt erre a világra, de nem csak a világra, hanem rám is, meg rátok is, mindannyiunkra kiáradt. És hogy ezt újra és újra meg kell tudnunk élni ebben a szeretetben és ebben a kegyelemben. És így tovább. A következő pedig, hogy gyakorolták a közösséget, vagyis hogy figyeltek egymásra, ezt talán a diakóniaként lehetne visszaadni. Tehát ezeket a dolgokat tették, apostoli tanítás, imádság, diakónia és úrvacsora. És mi is ezekre törekszünk. Ugyanolyan közösség volt ebből a szempontból. A nagy változás akkor történik, vagy lendülnek meg a mi szempontunkból és Saul Pál szempontjából az események, amikor az első vértanú meghal. Ez István, aki görög nyelvű volt egyébként, és a görög nyelvűek gondozójának a vezetője. Ez István, aki nem csak diakónus volt, hanem telve kegyelemmel hirdette az evangéliumot, és vitába keveredett más görög nyelvű zsidókkal ott Jeruzsálemben, azok alul maradtak, és a megoldás az volt, ugye sokszor, amikor az érvek elfogynak, jön az erőszak. Ugye ez nem csak ott sokszor megtörténik, hogy amikor már nincsenek érvek, akkor az erőszakosság jön, akkor az agresszivitás jön, és ez sokszor megtörténik a mai világunkban is látjuk, hogy mennyi agresszivitás van, nem csak háborúban, hanem békében is az emberekben, milyen gyűlölet tud kialakulni, azért, mert valakinek más a véleménye, másképp gondolkodik a világról, az emberekben. Itt is egy ilyen gyűlölet halmozódott fel, és megkövezték, megölték Istvánt. És ahogy hallottuk, Saul ott volt. Ott volt, és egyetértett ezzel. A maga életét mondja el, Saul egy diaszpóra zsidó volt, mondhatnánk így, nem ott született Izraelben, hanem, ahogy itt elmondja, a kilikiai Tarzuszban született. Nincsen itt térkép, nem tudom most mutatni, de hogyha elképzeljük a környéket, ugye ott van délen, mindenki szeme előtt megjelenik Egyiptom, a Nílus ott belefolyik a földközi tengerbe, és hogyha keletre tartunk, akkor elhaladva a Sinai félsziget mellett északnak fordul a part, és ez a part, ami északnak fordul, ez nem más, mint az, ami elhalad Izrael mellett, és aztán utána következik, tehát a mai országok közül talán Szíria, Libanon, valahogy ott egymás mellett, Törökország, és amikor nyugatnak fordul, van egy ilyen fordulás, Kis-Ázsia a part, akkor ott nem messze ott van Tarzusz. Egy olyan hely, ami egy nem zsidó település, hanem ott is laknak zsidók, ott születik Pál, innen is lehet az, hogy római polgár, és innen is lehet az, hogy kitűnően beszél görögül. Mind a kettőről lesz itt majd szó, mert na mindegy, szóval mind a kettőről van szó, itt mind a kettő fontos lesz ebben a kérdésben. A görög volt az akkori világ angolja, mondjuk így. Legalábbis ott a római birodalomnak a keleti területein. De nem csak úgy, hogy az angolja volt, mert azon a területen nem arról volt szó, hogy van egy máshonnan jövő nyelv, amivel megértik egymást, ha kell, hanem az ott a beszélt nyelv volt. Az a beszélt nyelv volt, ezen a területen görög volt az, ahogyan a különböző népek rendszeresen érintkeztek egymással, és sokaknak az anyanyelve is volt. Hol fényes, hol kevésbé. Ilyen a mi életünk is, hol fényes, hol kevésbé. Tehát, ugye itt Pál itt meséli el, ami történt, egyet értett azzal, amit elkövettek ott akkor, hogy megölték Istvánt, mert Pál egy nagyon szigorú társasághoz tartozott, mégpedig ahhoz a társasághoz tartozott, amelyik ragaszkodott a törvény megtartásához, farizeus volt. És nem csak olyan hétköznapi farizeus volt, hanem még Jeruzsálembe is elküldték, hogy a híres tanító Gamálielnek az iskolájában tanuljon, ugye egy híres rabbi, egy tanító, akitől meg lehetett ismerni a legfontosabb dolgokat, és akkor, amikor ott van, gondolom, hogy erős a kapcsolat Jeruzsálemmel, amikor ott volt van egy kis probléma az árammal, úgy tűnik, ilyenkor elindul a parókia riasztója, elnézést. Tehát, amikor ott volt Jeruzsálemben, akkor történik Istvánnak az elfogása, és akkor történik a kivégzése. És ő maga ott van, és egyetért. Ugyan nem vesz részt, de egyetért. Egyetért ezzel, sőt nem csak egyetért, hanem utána a lelkesedésében elindul Damaszkuszba. Na, innen megint megrendülnek az események, ahogy olvastuk, mielőtt Damaszkuszba érne, Jézus megszólítja, és amikor Jézus megszólítja őt, akkor történik az, hogy megváltozik az élete, Anániás meglátogatja, és akkor hangzik el ez a híres mondat, vagy hát amit én választottam, és most így ismert, mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál, most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le a bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét. És ezt követően valóban így is történik, Pál akkor valóban megkeresztelkedik, és az Úr Jézus Krisztus követője lesz. És utána pedig, mint egy 3 alkalommal, missziói utat tesz, nem Jeruzsálemből, hanem a szíriai Antiókiából elindulva. A harmadik missziói útról tér most vissza Jeruzsálembe, hozza a már létező sok-sok gyülekezetnek az adományát, és megérkezve Jeruzsálembe, nagyon nagy dühvel és gyűlölettel találkozik, mert azok az emberek, akik hallották őt és a sikereit, az Isten szent lelkének a sikereit, ezek az emberek nagyon irigyek és haragszanak rá. És azzal vádolják meg, hogy lebeszéli a zsidókat arról, hogy megtartsák a hagyományt. Ezzel vádolják meg. Tehát nem csak azzal, hogy ez egy komoly probléma, hogy mi legyen a pogányokkal, de mi legyen a zsidókkal, akik az új gyülekezetekben együtt vannak a pogányokkal. Születnek gyermekek, mit csináljanak? Tartsák a hagyományt? Legyen úgy, mint régen volt? Vagy valami új kezdődött el? Nem tudjuk igazából a részleteket, nem derülnek ki ezek a részletek, az viszont egyértelművé válik ebben, magától értetődővé válik, hogy Pál végig kitart az evangélium mellett. És sok mindenre képes, és amikor odaér, azt kérik, hogy egy tisztulási szertartást végezzen el, aminek semmi értelme nem lenne most már, hiszen nincs szükség arra, hogy megtartsák azokat a dolgokat, azokat a szakrális cselekményeket, ami csupán a zsidósághoz kötődik, és ami a kereszténységek az életében már nincsen jelen. Nincsen szükség már erre, Pál mégis vállalja, megnyiratja a fejét, még másoknak a költségét is vállalja, és vállalja azt, hogy az evangéliumért zsidóként él ott. Azonban néhányan vagy viselkedik a templomban, mármint úgy, mintha nem is történt volna semmi, úgy mutatja, hogy ő megtartja ezeket a régi szokásokat, és cselekményeket, amit a zsidók is megtartanak. És akkor ellene fordulnak, megvádolják, hogy idegeneket vitt be a templomba, ugye nem zsidók nem mehetnek be, és akkor nagy csődület támad, és akkor történik az egyébként először, hogy amikor el akarják fogni, akkor görögül beszél azzal a tisztel, az ezredessel, aki ott van, és az meglepődik, hogy tud görögül, aztán pedig ezért érdekes, amikor azt olvassuk, hogy mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, tehát ugye itt a nyelvek váltakoznak, jobban odafigyelnek. A folytatás egyébként az lesz majd, hogy azt fogják kiabálni, hogy töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie, és megpróbálják megölni, mindenképpen ez a terv, hogy megölik Pált, nagy a gyűlölet ellene. Pál felidézi, most egy kicsit végig kísértük a történetet, felidézi azt, amit ő átélt. Felidézi azt, hogy hogyan lett Jézusnak a követője. A kijelentést kapja ott Damaszkuszban, mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Így történik meg az ő kiválasztása és az elküldése. Az ő tanúja leszel. Az előbb mondtam, hogy itt az ő tanúja leszel kérdésnél, amikor erről beszéltünk, az elején Jézus a tanítványoknak mondja, hogy tanúim lesztek. Itt gyakorlatilag megismétli újra ezt, megismétli újra ugyanezt Pálnak, majd akkor ott, hogy tanú lesz, tanúskodni fog minden ember előtt, amit látott és hallott. Amíg az apostolok a saját szemükkel látták és hallották, addig Pál egyrészt a szemtanúk bizonyságtétele alapján tanúskodik, másrészt pedig a Jézussal való megélt kapcsolata alapján fog tanúskodni. Tehát ugye a tanítványok ott vannak Jézus élettörténetében végig vele, de nincsenek ott, Pál nincsen ott. Egyáltalán nem tudunk arról, hogy találkozott volna a földi Jézussal. Mégis a tanúja lesz. És ez a következő lépése az evangéliumnak, hogy a tanúskodás folytatódik, már rögtön itt folytatódik a tanúskodás, akik a tanúk szavára hittek, meg az Úr Jézus megerősítését megkapták, azok tovább folytatják ezt a tanúskodást. Az, hogy itt tovább folyt ez a tanúskodás, ez a mi hitünknek is az alapja. Ezért vagyunk itt, mert voltak, akik tanúi voltak annak, amit láttak és hallottak, amitről meg voltak bizonyosodva, mert az ő tanúja leszel. Mármint az ő tanúja, ez Jézusnak a tanúja, vagyis, hogy a Jézusban megjelent kegyelemnek a tanúja lesz. Erről beszél, ez az, amire buzdítja őt Isten akkor ott Damaszkuszban. Nem változott semmi Pál esete óta, a mi számunkra is ugyanúgy szól ez a megbízatás, és nagyon érdekes, mert nem azt mondja, hogy elhívlak, és legyél az ő tanúja. Azt mondja, leszel. Van, aki így fordítja, volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki a Vámosújfalui templomnak a szószék talán két oldalára felírták a 10 parancsolatot. És nem úgy volt felírva, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, hanem úgy volt felírva, hogy nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni. Kicsit erre emlékeztet ez a kijelentés, amikor azt mondja, tanulja leszel. Nem kérdezték meg Páltól, hogy akar-e. Tanulja leszel, kész. Te meg vagy váltva, te az Isten gyermeke vagy. Tanulja leszel. És ez a kijelentés, ez nem egy felkérés, nem egy opció, nem egy olyan lehetőség, hogy ha akar, akkor kicsit tanúskodik, ha akar, nem, akkor kicsit lazít, te tanulja leszel. Kedves testvérek, mi vagyunk ezek? Ti tanúi vagytok. Tanúi vagytok. Milyen tanúja vagyok az Isten kegyelmének? Milyen tanúja vagyok annak, amit Isten közölt velem? Talán úgy érezzük, hogy hát ehhez másokra lenne szükség. Valami elhivatott, lángoló lelkű misszionáriusokra. Lehet, hogy nem érezzük magunkat ennek. Lehet, hogy teológiai képzettséggel jól felvértezett emberekre. Azért mondjuk Pálra ez igaz volt, tehát Pál egy nagyon komoly teológus volt, érdemes elolvasni a leveleit, hogy milyen komolyan tudta az evangéliumot is összefoglalni. Hát ez az ő dolga volt. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez a mások dolga lenne, de úgy tűnik, hogy a szemtanúknak a dolga a tanúskodás. Akik látták, hallották, megértették, kik azok, mi vagyunk azok mindannyian. Nekünk az a feladatunk, hogy legyünk tanúi. De hát hogy tudunk tanúskodni ebben a világban? Vajon érdekli az embereket az, amit mi el akarunk mondani? Hát van, amikor érdekli, van, amikor nem érdekli. De nincsen jelentősége, Pál pont ezt írja az egyik levelében, hogy hirdesd az evangéliumot, állj elő vele alkalmas vagy alkalmatlan, alkalmas és alkalmatlan időben. Mindegy, hogy mikor. Az a dolga annak, aki Isten gyermeke, hogy hirdesse. Mindig, mindenütt tanúkká kell lennünk. Hogyan tudok tanúskodni? Úgy tudunk tanúskodni mindenek előtt, hogy azon igyekszünk, hogy kövessük az Úr Jézust, hogy mi magunk az ő követői vagyunk, hogy meg akarjuk élni a hitünket, hogy tanulni akarunk, hogy akarjuk azt, hogy növekedjünk a hitben, odafigyelünk Istenre, vele járunk, és nem azt jelenti egyébként a tanúskodás, hogy tökéletesek leszünk, bár ez lenne a cél, mert ez nem szokott sikerülni, nekem legalábbis nagyon nem, hanem a cél az, hogy törekedjünk arra, hogy az Úr Jézus követői legyünk ebben a világban. Akkor is, ha áron kell megvenni az alkalmat, akkor is, hogyha valamit hátra kell tennem ezért, akkor is, hogyha ki kell lépnem a komfortzónámból, akkor is, ha változtatnom kell a dolgokon, akkor is, hogyha az értékrendemet kell igazítani az Isten értékrendjéhez, akkor is, hogyha elsőre talán nem tetszik annyira ez a gondolat. Nekünk az a feladatunk, hogy tanúk legyünk. Akik láttak és hallottak, annak el kell mondani. Ha meg nem láttunk és nem hallottunk, de vágyunk rá, hogy Isten gyermekei legyünk, hogy megismerjük, akkor meg még inkább kell igyekeznünk ebben az ismeretben, hogy előre jussunk. Hogy Isten kegyelméből eljussunk oda, hogy az ő akaratát kövessük. Mert tanúja leszel minden ember előtt. Ebben a világban mi vagyunk a tanúk. Mi, akik sokszor csetlünk, botlunk, mi, akik olyan nehezen tudjuk sokszor a magunk életét és úgy szervezni, hogy azt elfogadhatónak találjuk Isten előtt. Ránk bízza Isten mindezt. Azt kérdezi Páltól, Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le a bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét. Miért késlekedsz? Miért késlekedsz a döntésben? Miért késlekedsz az elindulásban? Mi az, ami még visszatart, hogy az Úristennek a gyermeke legyek? Mi az, ami még visszatart, hogy kövessem őt, hogy a tanúja legyek, hogy elfogadjam őt? A sorrend is itt van, kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le a bűneidet, ugye itt a keresztségben emlékeztet bennünket Isten, hogy Jézus Krisztus által lemosta a bűneinket, és hívd segítségül az Úr nevét. Ez az az út, amire hív bennünket is. Kelj fel, keresztelkedj meg. Ugye, ha megtörtént, megtörtént, akkor idézzük fel, és emlékezzünk rá, és mosd le a bűneidet, bűnvallást teszünk, és segítségül hívjuk az Úr nevét. Azt gondolom, hogy ez az útja most is, ez a helyes útja most is a ünnepre való készülésnek, hogy nem késlekedünk az Úr szavára válaszolni, igent mondani az ő hívására és az ő követésére, megvallani a bűneinket, megvallani a hitünket, ugye a keresztséghez mindig ott van a hitvallás, és segítségül hívni az Úr nevét. Amikor azt mondja, hogy hív segítségül az Úr nevét, akkor ebben benne van, hogy még ez a nagy Pál se tudja teljesen magától ezt csinálni. Ez nem az ő erejéből van. A Jézus Krisztus követése ma sem a mi erőnkből van. A hozzávaló ragaszkodás se a mi erőnkből van, hanem az ő nevét kell segítségül hívni, mert az ő nevében van az üdvösség, a segítség, és az ő nevében van a mi szeretetünk is, amit gyakorolnunk kell ebben a világban. Így hív bennünket is, így buzdít, ne késlekedjünk, döntsünk, haladjunk, az Úrra figyeljünk, neki adjunk hálát, és róla tegyünk bizonyságot a magunk életével is. Amen. Isten igéjére válaszolva a 312. dicséretünknek énekeljük a negyedik versét. A 312. negyedik verse, 12. ének negyedik verse így kezdődik. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat, kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szívünket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked a tanukat, akik rendületlenül hirdették az életükkel és a szavaikkal a mi számunkra is az evangéliumot és a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy mi is hallhattuk most igédből a biztatást, a bátorítást és a sürgetést is. Köszönjük, hogy kijelentetted magad, és mi megismerhetünk téged. Hívsz minket, Urunk, hogy téged kövessünk, hogy rólad bizonyságot tegyünk. Köszönjük, hogy ebben nem hagysz magunkra, hanem szentelkedet remélhetjük, hogy tudjunk növekedni a hitben, tudjunk megújulni, és tudjunk újjá lenni a te számodra. Urunk Istenünk, kérünk, hogy adj nekünk erőt ebben, hogy ne rettenjünk meg, ne forduljunk el, hanem kitartó szeretettel ragaszkodjunk te hozzád, és így tudjunk egymás felé is fordulni. Urunk Istenünk, tápláld a mi erőnket ebben, a mi hitünket, hogy egymást jobban tudjuk szeretni, mint eddig. Köszönjük neked, hogy a te szereteted mindent elsöpör, minden ellenállást, és egészen meg akar ragadni, hogy kövessünk téged, és hogy tanúid legyünk ebben a világban. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi könyörgéseinket és kéréseinket. Kérünk, legyél kegyelmes hozzánk a mi életünkben, adj békességet a mi szívünkben, és teremts békességet az egymás közötti emberi kapcsolatainkban. Hadd legyen békesség a családokban, segíts, hogy ezt tudjuk munkálni a te szereteteddel. Hadd legyen békesség a rokonságban, az ismerettségben, és legyen békesség a keresztény közösségben is, Urunk Istenünk. Köszönjük neked, hogy betegségünkben is hozzád kiálthatunk, így imádkozunk betegeinkért, gyülekezetben levőkért és szeretteinkért egyaránt. És imádkozunk a testvérünkért, aki nagy műtéten esett át, és aki itt szokott lenni vasárnapról vasárnapra a gyülekezetben. Köszönjük, hogy megőrizted ez alatt, és kérünk, légy ott a mindennapjaiban, a felépülésében, hogy újra vele együtt tudjunk dicsérni téged, és neked hálát adni. Urunk, imádkozunk azokért, akik hiányt szenvednek ezekben az időkben, akik nehézségek között vannak, azokért, akiket ránk bíztál, mert egyedül nem tudnak boldogulni. Köszönjük neked, mennyei édes atyánk, hogyha segíthetünk, hogyha tehetünk valamit. Így imádkozunk most is mindazokért, akik ilyen nehéz helyzetben vannak az adventi időszakban is. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy taníts bennünket a te utadra, abban való járásra, taníts bennünket a bizonyságtételre, és őrizd meg minket minden időben. Könyörgünk a békéért. Te teremts békét, Urunk, és külön is eléd hozzuk, külön is imádkozunk mindazokért, akik a háború miatt szenvednek, akik nehézségek között vannak, és szörnyűségeket élnek át. Hadd emeljük ki külön is előtted kárpátaljai magyarokat, akik úgy keveredtek ebbe bele, hogy nem ők választották ezt a helyzetet, hanem a történelemnek a fordulatai miatt mégis ott kell lenniük, vagy éppen elmenekülni, vagy másutt. Urunk, légy segítségül, és ne hagyj el bennünket. Készíts az ünnepre, erősíts minket, hogy egymást is tudjuk erősíteni. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig kapott adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást, úrvacsorai jegyekre a korábbi alkalommal adott adományokat. hálásan köszönjük, és azt is, ami átutalással érkezett persejpénz vagy támogatás volt. Az Isten tisztelet végén a záróénekünk egy gyönyörű ének, Jöjj királyom Jézusom, 464. számú dicséret, 464. számú dicséretet énekeljük. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.